Szeretett testvéreim! Azt a szent ígét, melynek alapján mindenható Istenünk rám bízott üzenetét kívánom hirdetni előttetek, az ő szent lelkét segítségül kérve és várva. A János evangéliumából olvasom. A János evangélium a 7. fejezetében az 53. verssel kezdődő szakaszt, egészen a 8. fejezet 11. verséig. Ezután mindenki hazament, Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél. Egy nagyon szép este volt. Az asszony alig várta már, hogy besötétedjem. Újra meg újra odalépett az ablakhoz, kinézett, és még mindig olyan világosnak tűnt minden. Tudta, csak a legmélyebb sötétben indulhat el. Nehogy valaki meglássa, nehogy valakivel találkozzon útközben. Ezzel együtt tele volt valami csodálatos, fantasztikus, erotikus izgalommal. Vele fog találkozni. Finom szövésű ruhát vett föl. Egy kicsit másként kötötte azt maga köré, mint egyébként. Hadd mutassa csak az alakját. Tudta, nem olyan szép már ő, mint valamikor volt, de vele ez teljesen mindegy. Amikor vele van, gyönyörűnek érzi magát. A rejtek helyéről elővette a kicsike tégeit is. Parfümkrém volt benne, drága, ritka. Egy egészen kicsit a nyakára kent, a vállára, a csuklójára. Aztán visszatette a tégeit a rejtek helyre. A férjnek nem szabad megtalálnia. Parfüm. Ő sohasem engedhette volna meg magának ezt a luxust. De tőle ezt kapta ajándékba. Végre, végre eljött az éjfél. Végre sötét volt, végre elindulhatott, de így is, bár meleg volt az éjjel, egy hatalmas kendőt terített magára, ne ismerje föl más. Elindult a rejtek helyükre, ahol nem hosszú ideje bár, de már többször is találkoztak. Nem volt az egy romantikus hely, De ami ott történt, az csodálatos volt. Az megszépítette a helyet. Élvezte az együttlét minden pillanatát. Testével, lelkével. Boldogan aludt el a karjai között. Nem tudta, mennyi idő telt el, de egyszer csak valaki feltépte az ajtót. Az ajtó előtt hangokat hallott. Itt vannak. Láttam őket ide bejönni. Katonák rontottak be a szobába. A templom őrség tagjai. Elrángatták mellőle a férfit, aki még akkor is alig ébredt föl. Őt rögtön hajánál, karjánál fogva cibálták ki egyenesen az utcára. Valakinek még eszébe jutott ráteríteni a kendőt. Így nem kellett egészen mesztelenül a hajnali napsütésben a szokatlan tömeg előtt állnia. Honnan jön ez a rengeteg ember? Mit csinálnak ők itt az utcán? Ki látott minket? Ki követett minket? Ki riasztotta, ki jelentett fel bennünket, és ki riasztotta a templomőrséget és a főpapokat? És az írástudók? Ők honnan jönnek ide? Mit kerestek ők itt? Egy férfi egy követ ragadott, és már majdnem dobta felé, az utolsó pillanatban ütötte ki a kezéből egy katona. Hé, legalább az ítélet hirdetést várd meg. És ebben a pillanatban jeges veríték futott végig a hátán. Őt meg fogják kövezni? Őt ki fogják végezni? Ő nem éli meg a delet? Ő soha többen nem megy haza. Néhány órája van még, ennyi. Az ügy tiszta. Házasságtörés közben tetten érték. Az ügye védhetetlen. Látott már egy-két kövezést. Sosem nézett igazán oda, szörnyű látvány. Legszívesebben sikított volna, rukkapált volna, de egy kétségbe esett zokogáson kívül semmi nem jött ki a torkán. Szorosan tartotta maga köré a kendőt, és rájött, hogy ezzel együtt nem is nagyon tudja, hogyan történik egy megkövezés. Hogyha elítélik az embert, kap még lehetőséget arra, hogy beszéljen a szeretteivel? Lesz még neki lehetősége arra, hogy a gyerekeitől elbúcsúzzon? Elmondhatja még nekik, hogy annak ellenére, amit tett, nagyon szereti őket? És el fogják neki ezt hinni? Lesz még lehetősége arra, hogy a férjével egyszer beszéljem? Fogalma sincs arról, hogy mit mondjon neki, de nem akar úgy meghalni, hogy nem beszél vele előtte. Lögdösik, karjánál fogva húzzák a templom felé. Ott ülésezik a bíróság is. Lesz majd valaki, aki kézen fogja a gyerekeit és elvezeti a kivégzés helyéről, mielőtt még bármi is történik? Egyetlen gyereknek sem lenne szabad a saját anyját látnia, amikor ökölnagyságú kövek verik ki a szemét és a fogait. Gondol erre majd valaki? Megérkeznek a templom első udvarához, a legnagyobb udvarhoz, és elindulnak az udvar egyik sarka felé. Bár bírósággal sosem volt még dolga, de azt tudta, hogy nem arra van. Mi folyik itt? Hová viszik őt? Ott is egy hatalmas tömeg áll már. Kik ezek az emberek, és mit csinálnak ilyen korán reggel a templomban? Amikor megnyílik a tömeg, látja, a vándorprédikátor ül ott, és tanít. Hallott róla, Jézusnak hívják, de Vallásos divathullámok sosem érdekelték őt igazán. Sosem járt utána, hogy ki ez és mit csinált. Azt mondják, csodákat is tett, de kit érdekel ez az egész? Mi köze ennek az embernek? Ő hozzá. Miért vonják őt ebbe a dologba bele? Miért viszik őt oda? Odaállítják demonstratíve középre. A tömeg már hatalmas. Megszólalnak az írástudók, megszólítják a vándor prédikátort, és ezt mondják nekik. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Szeretett testvéreim, Jézus Krisztus válasza közmondássá lett. Az vesse rá az első követ közületek, aki nem bűnös. És mégis azt mondom, ne figyeljünk most erre a válaszra. Felejtsük el az írástudókat. Felejtsük el a farizeusokat, és felejtsük el a tömeget. Hogyha az Úr is úgy akarja, és élünk ezen az őszön, háromszor árok majd Berni szószéken. A ránk következő alkalmakkal, a ránk következő igehirdetésekben visszatérünk majd Jézus és a farizeusok itteni találkozására. Visszatérünk majd ennek a történetnek nagyon sok részletére. Most azonban figyeljünk csak a végére. Az asszony és Jézus találkozására. Most azonban figyeljünk csak erre az egy mondatra. Én sem ítélek el téged, menj el, mostantól fogva többé ne vétkezz. És ki tudja, talán az Úr Jézus Krisztus megadja nekünk, hogy itt ez a mondat személyesen nekünk szóljon. És erről az Isten tiszteletről, bűneink terhétől megszabadulva, egy új, drága engedelmességben mehessünk haza. Így legyen. Problémás ez az ige. Nagyon problémás. Van egy nagyon komoly teológiai probléma vele, szövegkritikai egészen pontosan. Hogyha felütjük János evangéliumát, különösen egy modern bibliafordításban, mint a magyarországi protestáns újfordítás például, zárójelben látjuk ezt az egész történetet. Azért van ez, mert tetszik, nem tetszik, a tény tagadhatatlan. A jelenleg rendelkezésünkre álló négy legöregebb, ez egyben azt is jelenti, legtekintélyesebb, leghitelesebb János evangélium a kéziratban nem szerepel ez a történet. Tény az is, a keleti egyház, a bizánci egyház legelőször, legalábbis annak tükrében mondhatjuk ezt, ami a számunkra felmaradt iratok tükröznek, legelőször kommentárt, ige hirdetést áhítatott ehhez a történethez, de most tessék megkapaszkodni, 1100 után fűztek legelőször. Hogy ez miért lehetett így, erre egyetlen egy igazán logikus magyarázat van. Addig nem volt benne az általuk ismert Bibliában. A nyugati egyház ismerte és gondozta ezt a történetet. Egy terjedelmes tanítói irat, ami valamikor a 200-as évek első harmadára datálható keletkezésére való tekintettel, idézi néhány sorát ennek a történetnek. Idézi Jézus Krisztus néhány itteni szavát és mondatát. A keleti kereszténység ismerte. Ambrózius Milánó püspöke és legismertebb tanítványa Augustinus, katolikus körökben Szent Ágoston néven is ismert. Ők különösen is gyakran idézték, gyakran magyarázták ezt a történetet. Augustinus nagyon szerette ezt a történetet. Ma az új szövetség kutatás legelterjedtebb álláspontja így hangzik. Ez a történet egy későbbi toldalék. Valószínűleg nem volt része János evangéliumának és a többi evangéliumnak sem, de, és ezt aláírják ókorkutatók is, a történetnek egyetlen egy olyan mozzanata sincsen, egy legapróbb részlete sincsen, ami ennek hitelességét, autenticitását kétségbe vonhatná. Nincsen semmi olyan jel ebben a történetben, ami arra utalna, hogy évszázadokkal Jézus élete után valaki egyszerűen kiagyalta ezt az egészet. Mert hogy milyen jól hangzik. Valószínűleg a nyugati egyház szóbeli hagyományában maradt meg, és onnan került vissza a Szentírásba, az írott Szentírásba. Augustinus másként nézett erre a történetre. Ő meg volt róla győződve, hogy ez a történet a legősibb evangéliumoknak része volt. Később tudatosan eltávolították onnan. Hogy miért? Erre is kész volt a válaszsal. Azért, mert féltek attól, hogy ez a történet házassági hűtlenségre biztat. Féltek attól, hogyha a keresztény tömegek elé tárunk egy olyan Jézus képet, ahol Jézus Krisztus csak így napirendre tér egy házasságtörés fölött, az házasságtörések végtelen sorozatát váltja majd ki, és nem lesznek keresztények, akik komolyan veszik a házastársi hűséget, ha egy olyan Krisztus képet kapnak, hogy ez az egész nem olyan fontos. Ha Jézus csak olyan egyszerűen azt mondja, nem ítélnek el. Mint mondtam, problémás ez a történet. És nem a szövegkritikai probléma a legnagyobb probléma vele. A probléma a megbocsátás problémája. És bármilyen összefüggésben és bármilyen bűnnel kapcsolatban is hangozzék el, mindig valahol ott van ez a veszély. Ha túl könnyen jön a megbocsátás, akkor az úgy tűnik, mintha magát a bűnt, magát a vétket nem vennénk komolyan. Szülőként hányszor állunk ott a dilemmában, nem akarom a gyerekemnek fájdalmat okozni, és nem akarom megbüntetni őt, de hogyha ezért vagy azért nem kap valami fajta büntetést, akkor nem veszi komolyan. Nem veszi komolyan, hogy az, amit csinál, az veszélyes, hogy az, amit csinál, az rossz. Ezt valahogy kommunikálni kell vele, hogyha én csak úgy megbocsátok minden további nélkül, ha csak úgy napirendre térek fölötte minden további nélkül, nem fogja komolyan venni. Szeretett testvérek, nem hiszem, hogy ennek a történetnek túl sok köze van hozzá, de a nyugati kereszténység igenis elérte azt a fázist, amikor úgy tűnik, hogy se bűnt, se bűnbocsánatot nem tudunk komolyan venni. Nem csak ma. Itt most egészen konkrétan Várnusz Xavierra, a magyar-kanadai orgonaművészre gondolok, aki egy egész könyvet publikált, Heinrich Heine-t idézve ezzel a címmel, Isten megbocsát nekem, ez a mestersége. De kedves testvérek, akármennyire is veszélyesnek tűnik, és problematikusnak tűnik, mégis ez ennek az igének az első üzenete. Csak kettő van, ez az első. Az Úr Jézus Krisztushoz jöhetsz, ahogy vagy. Teljesen mindegy, hogy hogyan. Nincs az a bűn. Legyen az a legmocskosabb, legvisszataszítóbb, legvéresebb és legszörnyűbb, amit csak elképzelni tudunk. Amire való tekintettel a mindenható Isten bárkit is eleve és rögtön kizárna az ő kegyelméből, kizárna az ő közelségéből, kizárna az ő megváltásából. A királyi mennyegző példázatában amikor nem jönnek a meghívottak. Jézus Krisztus nagyon hangsúlyosan említi, a szolgák kimentek az utcára, és behoztak mindenkit, akit találtak, idézem, gonoszokat és jókat egyaránt. A királyi mennyegző uralkodója, aki ebben a példázatban Istennek képe, példája, nem válogatós. Nem azt mondja a szolgáinak, menjetek ki az utcákra és keressetek néhány erkölcsös, tiszta, okos, szép, vagy legalább jó lelkű embert, és hozzátok be az én lakomámra, hozzatok be mindenkit, akit találtok. Hívjatok be mindenkit válogatás nélkül, és hoznak is gonoszokat és jókat egyaránt. Jézus Krisztushoz jöhetünk, ahogy csak vagyunk. Teljesen mindegy, hogy milyen állapotban, és hogy hogyan. És hogyha egyszer valaki valóban úgy jön, hogy érzi bűneinek súlyát, az az ember nem fogja könnyelműnek tekinteni, és félvárról venni a megbocsátást sem. Ha valaki úgy jön, mint ez az asszony, bűnei miatt nyilvánosan kell szégyenkeznie. Lehet, hogy nem tömegek veszik körül önt és engem, csak néhány arc, szeretteink arca, de az ő szemükbe bele kell néznünk, és ez nagyon szégyenletes tud lenni. Ha valaki ismeri ezt a szégyent, ha valaki ismeri azt, amikor a körülötte lévők ránéznek, ki így, ki úgy, egyfajta álszent megdöbbenéssel, hát te is, hát rólad sosem gondoltam volna. Vagy kár örömmel, tudtam én, hogy nem vagy te olyan szent. Vagy úgy, ahogy, vagy már kővel a kézben. Ha valaki ismeri ezt a szégyent, az nagyon is tudja értékelni azt, amikor az Úr Jézus Krisztusnál megkapja ezt a kegyelmet, hogy csak ő marad és Krisztus. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem akar elítélni téged? És mind elmentek. Nem állott senki. Sem a kárörvendők, sem a kövezni akarók, sem az álszent megdöbbentek. Csak az asszony és Jézus. Senki más. Augustinus írja olyan nagyon gyönyörűen erről. Relicta sunt duo. Miséria et misericordia. Ketten maradtak. A nyomorult és a könyörületes. Ajándék ez. Utána ennek az asszonynak haza kell majd mennie. Beszélnie kell férjével. Az ő szemébe kell tekintenie, a gyerekei szemébe kell tekintenie. A szomszédai előtt meg kell állnia valamikor. De az első, az ajándékozott pillanat, az egy intim, bensőséges pillanat, csak ő és Krisztus. Krisztus nem akarja megszégyeníteni, nem akarja megalázni őt. Hogyha valaki ismeri bűneinek terhét, hogyha valaki ismeri azt, hibát követett el, sőt, tudatos bűnt, ezért a körülötte lévők példát akarnak statuálni rajta. Ezt kihasználva tökre akarják tenni. Aki ezt átélte már, az nagyon-nagyon tudja értékelni, amikor Jézus Krisztus jelenlétében eltűnnek ezek az emberek, és elmondhatja, Uram, senki sem vádol, senki sem szorongat köveket többé, senki sem akar példát statuálni az én bűnömből. aki ismeri bűneinek terhét, és állt már úgy ott Isten törvénye előtt, hogy tudja, ügye védhetetlen. Ha ez az ügy bíróság elé kerül, legyen az mennyei vagy földi, elvesztem, nincs mentség számomra. Ha valaki ezt átélte már, az nagyon-nagyon tudja értékelni, amikor maga a mindenható Isten szólítja meg így. Maga az Úr Jézus Krisztus. Én sem ítélek el téged. Menj el. Én sem ítélek el téged. Feltűnő, ahogy ez a két ember beszél egymással, ahogy az asszony és a megváltó beszél egymással. Senki sem vádol, Uram. Nem a tipikus megszólítás ez. Hallottuk ebben a történetben is. Jézus, mint ahogy az összes többi hozzá hasonló vándortanítót, vándorige hirdetőt, mesternek, időnként rabbinak szólították. Úrnak, Kyriosz, nem, vagy csak nagyon ritkán. Nem akarok ebbe az egy szóba túl sok mindent beleolvasni. Nem tudom, hogy a Szentlélek mit végzett ebben az asszonyban, és mit nem, mit láttatott meg vele, és mit nem. De azt hiszem, hogyha az asszony ezt az egy dolgot átélte. Ott van Jézus, és annélkül, hogy igazából bármit is csinálna, annélkül, hogy igazából bármi hatalmas dolgot mondana, van hatalma arra, hogy hazaküldje a tömeget, a vért látni akaró tömeget, az ítéletet várni akaró tömeget. Ha neki erre hatalma van, akkor ő úr, valamilyen fajta úr. Senki sem vádol, Uram. Az én fülemnek nem hangzik nagyon tiszteletteljesen, de az Újszövetség kutatói azt mondják, a maga helyén is idejében nagyon is tiszteletteljes megszólítás volt egy nőt így megszólítani, asszony. Jézus tisztelettel beszél ezzel a paráznanővel. Aki magáról is tudja, nem tiszteletre méltó. Egyáltalán. Szeretett testvérek, ez az első üzenet, ez az első örömhír, jöhetünk, ahogy vagyunk. Jézus Krisztusnál van hely számunkra. De sem Jézus mondatának, sem ennek az ige hirdetésnek nincs vége itt, nem szabad, hogy vége legyen. Az Úr ugyanis így folytatja, menj el, és többé ne vétkezzél. A mindenható Istenhez jöhetünk, ahogy vagyunk, de nem maradhatunk, ahogy vagyunk. Mi itt a probléma? Mi a probléma, visszatérve a királyi példázatra, azzal az egy szerencsétlennel, akit a példázatban effektíve halálra ítélnek? Hát nem az utcáról hozták őt be. Ki tudja, hogy mit csinált, legrosszabb esetben tehenet trágyáját vitte valahová, és akkor számon kérik rajta, hogy nincs esküvői ruhája. És ezért kihajítják a külső sötétségre, kezeit, lábait összekötve. Mielőtt nagyon megbotránkoznánk ezen a mozdulaton, gondoljuk végig a következő részletet is. Hogy van az, hogy amikor a király belép a hatalmas népes vendégseregben, csak egyetlen egy embert lát, aki nincsen esküvői ruha. Az összes többit az utcáról hozták be. Ők sem voltak jobban felkészülve, mint ez a mi emberünk. Szeretett testvéreim, ahhoz, hogy ezt megértsük, túl kell tekintenünk az esküvő képén. Ez lehet bármilyen más találkozás. A kulcs szó itt a király. Időnként hallottam én is ezt a magyarázatot. A vendéglátó maga volt az, aki esküvői ruhákat, az ünnephez és önmagához méltó ruhákat biztosított a vendégseregnek. De a helyzet az, hogy még egyszer mondom, esküvőkhöz ennek semmi köze. Sosem volt ilyen esküvői hagyomány, legalábbis nem tudunk róla, hogy a vendéglátónak lett volna a feladata esküvői ruhákat biztosítani a vendégek számára. Csak képzeljük el ezt gyakorlatilag ma. Ha nekünk kellene a férfiak számára öltönyt szabadnunk, az asszonyok számára pedig ruhákat, hogyha meghívjuk őket egy esküvőre. Azt hiszem, hogy a népesebb esküvői gyülekezetek ilyen, hát a népesebbek 10 fősek lennének. Aztán ezzel vége is lenne az egésznek. Sosem volt ilyen esküvői szokás. Ezzel szemben történelmének bizonyított tény, hogy uralkodók, különösen a Közép-Keleten, különösen az ókorban megtették azt, hogyha olyas valakivel akartak beszélni, akitől nem várhatták el, hogy az a saját rangjukhoz méltóan jelenjen meg, maguk biztosítottak megfelelő ruhát, ékszereket, és így tovább a vendég számára. Képzeljük el ezt az egyszerű jelenetet. Egy hatalmas uralkodó hall egy hihetetlenül tehetséges kőfaragóról, és vele akarja a palotája egy-egy részét újjáépíteni és díszíteni. De saját maga akarja elmondani, hogy milyen díszeket akar látni, hogy ő hogyan képzeli ezt az egészet, de ki beszélnie kell a kőfaragóval. Egy kőfaragótól azonban nem várhatja el, hogy a királyi palotához, az udvarhoz, az uralkodóhoz méltó ruhában, ékszerrel és megjelenésben jelenjen meg. Nincsen pénze, nincs lehetősége erre. Most vagy maga ereszkedik le, vagy a kőfaragót emeli föl. Ókori uralkodók gyakran tették ezt az utóbbit. Meghívták, de mielőtt beszéltek volna vele, lehetőséget adtak neki arra, hogy megmosakodjon, gyakran a ruháját is lecserélték, a haját is levágták. Felkészítették őt, méltóvá tették őt arra, hogy az uralkodó elé álljon. Ez a kulcs a Máté 22 példázatában is. Az uralkodó behozat az utcáról rengeteg embert, egyik sem méltó az ő jelenlétére. De lehetőséget ad nekik, hogy méltóvá legyenek. Na ezért van az, hogy csak egy valaki az egész seregben, az egész vendégseregben ül úgy ott, hogy nem élt ezzel a lehetőséggel. Elfogadta a meghívást, de nem fogadta el annak feltételeit. Ez sértés az uralkodóra nézve. Jöhetünk, ahogy vagyunk, gonoszok és jók, de nem maradhatunk a királyok királya jelenlétében úgy, ahogy vagyunk. Jöhet ez az asszony úgy, ahogy van, de nem maradhat úgy, ahogy van. Menj el és többé ne vétkezz, mondja neki Krisztus. Ha azt mondja neki, hogy többé ne vétkezz, ebbe benne van az is, hogy amit eddig csináltál, az bűn. Azért, mert nem ítéli el az asszonyt, az még nem jelenti egy percre sem, hogy Jézus Krisztus számára a házasságtörés nem bűn. Nem kell olyan komolyan venni. Nagyon is komolyan kell venni, de nem mond ítéletet az asszony fölött. Mostantól fogva többé ne vétkezz. Ismételnem kell magamat, problémás ez az ige szakasz. Ezzel a felével is probléma van. Egy lelkészi posztját Billben egy másik lelkészi posztra cserélő lelkésznővel készült egy interjú 2 héttel ezelőtt a Biller Tagbladban. Én azon a környéken lakom, hozzánk ez jár. Ezzel a címmel lelkésznek lenni, ezt jelenti az árral szemben úszni. És ott ő nagyon egyértelműen kimondja, ő határozottan egy olyan Istenről tett bizonyságot minden megszólalásában, akit kizárólag a szeretet jellemez. Az interjúban később megemlíti, ő soha nem végezte a lelkészi munkáját térítési kényszerrel a szívében. cikk összefüggéseiből elég világos. Ennek a hölgynek problémája van azzal, hogy egy úgynevezett szerető Isten változást, életváltozást, megtérést követel bárkitől is. Számára Isten szeretetével ez nem összeegyeztethető. De azért tegyük fel a kérdést, összeegyeztethető ez valóban? Szeret még az az Isten, aki azt mondja nekem, örülök, hogy itt vagy, de ha maradni akarsz, akkor meg kell változnod, akkor meg kell térned, akkor ettől a perctől fogva többé ne vétkezzél. És van itt egy másik kérdés is, mondom én problematikus ez az ige szakasz. El lehet ezt egyáltalán várni bárkitől? Most úgy realisztikusan? Menj el és többé ne vétkezzél. Ezt már csak úgy azért is kérdezem, mert egy jó 15 perc múlva ott állok majd az úrasztala mögött, és az úrvacsorai liturgiában bizony előjön majd a kérdés, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már ebben a világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. A válasz így hangzik, ígérem és fogadom. Meg lehet ezt ígértetni most úgy komolyan, bárkivel is? Menj el és többé ne vétkezzél. Ki képes erre? Szeretett testvérek, olvassuk ezt a mondatot a helyén. Jézus Krisztus ezt az asszonyt nem morális tökéletességre hívja fel, szólítja fel itt és most. Nem azt várja tőle, hogy innen kezdve, hát azon a szinten éljen, mint a mennyei angyalok, vagy mint a sokak által csodált szentek. Ez a felszólítás egy nagyon konkrét összefüggésben hangzik el. Házasságtörés összefüggésében. Az a konkrét bűn, az a konkrét eset, ami az asszonyt Jézushoz vezeti. És a mindenható Istennek igenis van ereje, és hadd használjam ezt a szót is, van joga arra, hogy az én életemben és az önében bármire konkrétan rámutasson, és azt mondja, ebből neked meg kell térned. Ez bűn. Lehet, hogy életvitelszerűen csinálod, lehet, hogy rajtad kívül még tízezrek csinálják, de ez bűn, és ebből neked meg kell térned. Menj el, és ezt a konkrét vétket kerüld minden áron. Menj el, és többé ne vétkezz. Ezt megteheti a mindenható Isten megtérésünk pillanatában, és utána is újra, meg újra, meg újra. És így formálódunk mi egyre inkább az ő képére. Így lehetünk egyre tisztábbak, így ragyoghat rajtunk át egyre inkább az ő dicsősége. Nem morális tökéletességről van szó. Konkrét, bennünket és lényünket meghatározó bűnökről, amelyekre, és azért jó hír ez is, az Úr Jézus Krisztus elmondhatja, menj el, és többé ne vétkezz, ugyanis velem ez lehetséges. Ebben az egyszerű mondatban ott van egy hatalmas reménység, egy új engedelmesség lehetőségének reménysége. Ez nem lehetetlen elvárás. Ha Krisztus szólít fel erre, ha ő veszi kezébe az életünket, ő képessé tud tenni erre. De vegyük észre ezt is. Az úrvacsorai kérdéshez képest Jézus Krisztus szavai sokkal radikálisabbak. Nem ezt mondja az asszonynak, hogy igyekezz innen kezdve bűn nélkül élni, ami a házasságtörést illeti. Próbálj meg ennélkül a bűn nélkül élni. A felszólítás egyértelmű. Ne vétkezz többé. Én erre képessé tudlak tenni téged, és innen kezdve te felelős vagy ezért. innen kezdve. Nem Jézus Krisztus az egyetlen, aki ezt mondja. Nem Jézus az egyetlen, aki így beszél. Nagyon sok újszövetségi igét idézhetnénk. Álljon itt most előttünk csak néhány sor Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, újuljatok meg lelketekben és testetekben, öltsétek fel az új embert, igen, mint egy esküvői ruhát, öltsétek magatokra az Isten által elkészített új embert, és aztán konkréttá válik ez az ige, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának. Ha haragoztok, és ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, többé ne lopjon. Ez ugyanez a gondolat, mint ami Jézusnál. Mostantól fogva többé ne vétkezz. Ez a tolvajnak szól. Az a házasságtörőnek. És még olvashatnám tovább. A lista konkrét, nem elvont. A felszólítás egyértelmű. Tisztulj meg. Engedd, hogy megtisztítsalak. Mert ahogy vagy, úgy nem maradhatsz sokáig. Szeretett testvéreim, egy régi bölcsesség szerint a féligazságok a legnagyobb hazugságok. Igaz, ez az evangélium, a mai evangélium első fele. Jöhetsz, ahogy vagy. Teljesen mindegy, hogy ki vagy. Teljesen mindegy, hogy milyen vétkek és milyen bűnök terhelnek. Teljesen mindegy. Jöhetsz az Úr Jézus Krisztushoz, és hogyha ez a gyülekezet csak egy kicsit is krisztusi, akkor jöhetsz ide is. És itt senki nem mondhatja neked, te nem vagy méltó hozzánk. De meg ne álljunk itt, mert akkor lesz egy féligazságunk, ami egy nagyon-nagyon veszélyes hazugsággá lesz. Az evangélium második fele ugyanis így hangzik. Nem maradhatsz úgy, ahogy vagy. Te vétkekben élsz még. És legyen bármi is az, amit a mindenható Isten el akar venni tőled, szól az ige, mostantól fogva többé ne tedd. De evangélium ez, örömhír magyarul, mert benne van a reménység, lehetőséged van. Mostantól fogva ezt többé nem tenni. Hogy miért és hogyan? Ez Krisztus áldozatáról szól, ez Krisztus szabadításáról szól, majd erről is szólunk egy további igehirdetésben. Most szóljon még egyszer nekem, és önnek, kedves testvér, az Úr Jézus Krisztus szava. Én sem ítélek el téged. Menj el, és többé ne vétkezz. Amen.